Második könyv, első fejezet, Skylla és Charybdis között. Januárban korán száll le az éjjel. Az utcák sötétek voltak, amikor Gringoire elhagyta a palotát. Örült, hogy itt az éjszaka. Türelmetlenül vágyakozott valami sötét, néptelen utcácskába, hogy ott kedvére eltűnődhessék, s hogy ott a filozófus az első gyolcsot kötözhesse a költő sebeire. Végeredményében a filozófia maradt Gringoire egyetlen menedéke, mert szállása az nem volt. Színpadi kísérletének csattanós bukása után nem mert hazatérni folyómenti Csűr utcai lakására, szemközt a szénarakodóval, mert hathavi bértartozását, vagyis 12 párizsi szút abból a pénzből szándékozott volna Guillaume Dusseur mesternek, a párizsi hasított patájú állatfelhajtás vámbérlőjének megfizetni, amelyet Nász költeménye fejében remélt az elöljáró úrtól. Ez az összeg éppen a 10-szeresét tette ki mindannak, amit e világon a magáénak mondhatott, na ide számítva a térdnadrágját, ingét és a fövegét is. Átmenetileg meghúzódott a Saint-Chapelle kincstárosi fogdájának kiskapuja alatt, lévén, hogy Párizs minden utcaköve rendelkezésére állott. Egy percig azon töprengett, vajon milyen szállást válasszon erre az éjszakára. Eszébe ötlött, hogy előző héten az Ócskacipő árusok utcájában a legfelső bíróság egyik tanácstagjának háza előtt egy összvérek szállásához használatos kőből való zsámolyfélét látott, és akkor azt mondta magában, hogy az a kő alkalomattán pompás derékaljú szolgálhatna egy koldus vagy egy poéta számára. Hálát adott a gondviselésnek, amiért ilyen jó ötletet sugalmazott. Neki készült, hogy átvágjon a palota előtti téren, és bevegye magát a belső város tekervényes útvesztőjébe, ahol a Kádárok utcája, az Ócskaposztó és Ócskacipő árusok, az Uzsorások, stb. Utcája kanyarog. Ezek a vén testvér utcák, amelyek ódon 9 emeletes házaikkal még napjainkban is helyükön állnak. De ekkor észrevette, hogy útját a bolondok pápájának ordítozó, ragyogó fáklyafényben vonuló körmenete keresztezi. Ez is elhagyta már a palotát, és vele együtt a zenekar, Gringoire zenekara. Ez a látvány ismét felszaggatta önérzete sebeit, menekülni akart, színpadi bal sikerén érzett bánatában mind az elkeserítette és vérig sértette, ami az aznapi ünnepségre emlékeztetett. A Szent Mihály hídon akart átkelni a túlsó oldalra. Mindenütt gyerekek rohangáztak fel alá tűzcsóvákkal, meg röppentyűkkel. Egye meg a fene ezt az egész tűzi játékot, mondta Gringoire, és hirtelen a pénzváltók hídja felé kanyarodott. A hídfő közelében álló házakon 3 nagy lobogó csüngött, a király, a trónörökös, és Flandriai Margit arcképével, továbbá 6 kisebb zászló, Ausztria hercegének, Bourbon bíborosnak, Bozsú úrnak, Johanna király kisasszony őnagyságának, a Bourbon fattyú őnagyságának, és Isten tudja még kiknek képírott arcamásával. Fátyák világították meg valamennyit. A tömeg ámuldozott. Boldog festő, boldog Jean Fourbeau, szólt mély sóhajjal Gringoire. És azzal hátat fordított a zászlócskáknak és a lobogóknak. Utca nyílott előtte, Gringoire oly sötétnek és elhagyatottnak ítélte, hogy azt remélte, oda menekülhet az ünnepség minden visszhangja és kisugárzása elől. Elindult hát az utcán. De alig néhány pillanat múlva valami akadályba ütközött a lába. Megbotlott és elesett. Az akadály a májusfa ágainak egy nyalábja volt. A bíróság írnokai helyezték aznap reggel egy törvényszéki tanácselnök háza elé az ünnep tiszteletére. Glengoire hősiesen viselte el ezt az újabb balesetet is. Feltápászkodott, és lesétált a partra. Maga mögött hagyta a polgári és büntetőbíróságot, majd bokáig érő sárban haladva a királyi kertek magas fala mentén, a kövezetlen homokparton, a belső város szigetének nyugati csúcsára érkezett. Kis ideig a tehenek révészének szigetecskéjét szemlélgette, amely azóta eltűnt az új híd bronzlova alatt. A kis sziget azon a keskeny fehérlő folyóágon túl, amely Grengoire-t elválasztotta a szigettől, egyetlen fekete tömegnek látszott. Egy kis lámpás fényénél valami mékas alakú házikó körvonalai rémlettek, ott húzódott meg éjszakánként a tehenek révésze. Ó, tehenek boldog révészete, gondolta magában Grengoire. Te nem álmodol dicsőségről, és nem költesz lakodalmi éneket. Mit neked nősülő királyok és burgondi hercegasszonyok? Te nem ismersz más Margitot, mint a Margit virágot, amelyet teheneid legelésznek az áprilisi rét ajándékaként. De engem a költőt kifütyültek. Didergek, 12 szú adósságom van, a cipőtalpam pedig olyan átlátszó, hogy akár üvegnek használhatnád a lámpásodom. Köszönöm, ott tehenek révésze, hogy kunyhód megpihenteti tekintetem, és elfeledteti velem Párizs városát. E csaknem lírai merengéséből egy hatalmas dupla petárda riasztotta fel, amely a boldog kunyhóból röppent a magasba. A tehenek révésze ugyanis tűzijáték eregetéssel vette ki részét a nap örömeiből. A petárdától Grengoire-nak megborsolcott a háta, átkozott ünnep kiáltott fel. Hát mindenhová követsz, Uram Isten, még a tehén révész kunyhójáig is! A lába alatt folyó szajnába bámult, és szörnyű kísértés fogta el. Hó, milyen szívesen beleölném magam, szólt, ha nem volna olyan hideg a víz. Keserves döntés érlelődött meg benne. Ha már nem szökhetik meg a bolondok pápája Jean Forbú zászlócskái a májusfa nyalábok, a tűzcsóvák és petárdák elől, elszántam behatol az ünnepség kellős közepébe, a Gréf térre megy. Legalább megmelegedhetem talán az örömtűz parazsánál, gondolta magában, és nekem is jut vacsorára egy-két morzsa abból a három nagy, cukorból készített királyi címerből, amely nyilván oda került a város nyilvános asztalára.